Keressük meg, kedves testvéreim, a Márk evangéliumának 10. részét, és az első 12 verset fogjuk olvasni. Onnan pedig felkelvén Judea határaiba méne, a Jordánon túlvaló részen által, és ismét sokaság gyűlt vala hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanítja vala őket. És a farizeusok hozzámenvén megkérdezik tőle, ha szabadé férjének feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén mondanékik, mit parancsolt néktek Mózes? Ők pedig mondának, Mózes megengedte, hogy váló levelet írjunk, és elváljunk. És Jézus felelvén mondanékik, a ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot. De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezik őt a dolog felől. Ő pedig mondanékik, aki elbocsátja feleségét, és mást veszel, házasságtörést követel az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és mással kell egybe, házasságtörést követel.
felolvasott történetet átnéztem a többi evangéliumban is, Máténál hasonlít nagyon, és ottan megjegyzi, amellett, hogy Jézus tanította a sokasságot, hogy meg is gyógyította őket. Furcsán fejezi ki magát, úgy lehet érteni, hogy nagy tömegeket gyógyított meg, de az első célja az Úr Jézus Krisztusnak a tanítás volt, és az Isten országáról szóló evangélium. János, bemerítő János, avval kezdte, térjetek meg, mert elközelített. Az Úr Jézus Krisztus, mikor kezdte a szolgálatát a sokasság között, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, Isten királysága. Itten látjuk azt, hogy nagy sokasság hallgatta, nem akarok most arról beszélni, hogy vajon miért jöttek, biztos nagyon érdekelte őket, és sokaknak vigasztalására szolgált a hallott ige, a tanítás, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók, farizeusok. És látjuk, hogy jönnek megint a kísértők. Ahogy az evangéliumot úgy végigolvassuk, akkor mind azt látjuk szinte minden részbe, amelyik az Úr Jézus Krisztus tanításával foglalkozik, hogy jöttek kísérteni, jöttek a farizeusok, jöttek a szadduceusok, Heródes pártiak, írástudók, és kérdéseket tettek fel, nem azért, mert tudni akartak valami, hanem ezt a tanítót, ezt a mestert leleplezni. És azért is szomorú, mert olyan nyilvánvaló csodákat tett az Úr Jézus Krisztus. Az elmúlt vasárnap hallottuk a néma léleknek a kiűzését, amely egyedül csak messiási csoda lehetett az ő felfogásuk szerint. Voltak gyógyítások, feltámasztások, halott feltámasztások az Ószövetségben is, proféták képesek lehettek ilyesmire, de néma ördögöt kiűzni az ő hitük szerint csak a messiás tudott. És ennek ellenére megvádolták, avval emlékszünk a történetre, hogy az ördögök fejedelme által üzik ki az ördögöket, a démonokat. És az Úr Jézus Krisztus erre a kérdésre is kérdéssel válaszol. És akkor azt mondja nekik, hát ti ott vagytok farizeusok, ti foglalkoztak a törvénnyel, foglalkoztok a Mózes írásaival, mit mond Mózes? Hát miért nem olvassátok el, ha tudni akarjátok, ugye? Hogy mit mond a házasságról és az elvállásról a törvény. És az Úr Jézus Krisztus aztán tovább megy, mikor kap egy választ. Máténál úgy írja le Máté, hogy egyenesen rátél arra az Úr Jézus, hogy kezdetben nem így volt. És akkor, hogy mentegessék magukat, a farizeusok kezdték mondani, hogy de Mózes így írta. És az Úr Jézus Krisztus itt is a visszavezett Mózestől még előrébb, egész a kezdetekig, egészen Istenig visszavezett, hogy mit mond Isten, mi Istennek a véleménye a házassággal és az elválással kapcsolatosan. Szeretném úgy feltenni ezt a kérdést most magunk felé, magam felé, felétek, hogy nekünk ki az elsődleges tekintély, akire hallgatunk. Sokan hallgatnak a római pápára, és azt mondják, hogy Krisztus helytartója, és ha valamit ő kijelent, az az isteni tekintéllyel bíró kijelentés. Tudjuk, hogy ember nem helyettesítheti Istent, és nem jelenthet ki Isten helyett dolgokat. Csak ha a Szentlélek indítja, és ha összhangban van Isten igéjével. Kezdetben Isten alkotta a házasságot, Mózessel a törvényben leírta, és nem csak a házasságot, hanem mindenféle dolgot, ami szükséges az ember számára, Isten megíratott Mózessel. De nem Mózes adta a mannát megették az emberek, aztán meghaltak. Egy sér azóta. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy az életkenyeret Isten adta, sőt azt a mannát is, de attól meghaltak az emberek, de az életkenyerét Isten maga adta. Csak az a helyzet, amikor az Úr Jézus az élet kenyerét akarta adni a népnek, akkor kezdődött egy fordulat, és kezdték elhagyni. Akkor már nem kellett az embereknek. Gyógyítás kell, kenyér kell, de az örök élet? Na, itt van a probléma. Mi kire hallgattunk? Nekünk milyen igényünk van? Alá vagyjuk. Nekünk elég itten a földön boldogulni, elérni mindent, és akkor több nem érdekel bennünket az örökké valóság. Vagy arra hallgatunk, amit a korszellem diktál, legrosszabb tanácsadó. Vagy amit a demokrácia, testvérek, én vagyok győződve az ige alapján, hogy a demokráciának semmi köze a Bibliának, és a Bibliának, Isten szavának semmi köze a demokráciához. Ahányszor Izrael népe demokratikus módon valamit elvégzett, annyiszor ítélet lett a vége. Halálos ítéletek következtek. Nekünk nem lehet hívő ember számára, egyedül az isteni tekintély az, amire alapozhatunk. Még azt is mondhatom, hogy nagy evangélisták, nagy vallás alapítók, akiket bálványoznak emberek, és mennek utánuk, és nem azt keresik, hogy Istennek mi az akarata, vagy hozzam akár az alapszabályt. Ugye nekünk nem az alapszabály az első, hanem Istennek a szava, amelyen nyugszik a mi baptista alapszabályunk is. Mi kinek a tekintélyét fogadjuk el? A másik dolog a kezdetben szóval kapcsolatban, úgy megjegyeztem, hogy ez, ha vissza a kezdetekhez megyünk, ez tulajdonképpen reformáció. Ez a megújulás. Isten gyülekezete is már az igében lehet olvasni, hogy kezdtek eltérni az igétől, erre-arra. De Isten gondoskodott róla, hogy mindig legyen népe, akik visszatértek az igéhez. És azért vagyunk mi is testvérek, azért van baptista vallás, azért vagyunk mi keresztények, mert mindig voltak elődeink, akik visszatértek az igéhez, de nekünk is azt kell tenni. Megszokunk hagyományokat, szokásokat, gyülekezeti dolgokat, és nem veszük észre, hogy vajon Istennek is ez az akarata. Ki az első tekintély? Legyen Isten az, aki tekintély, és akihez visszafordulunk mindig, tehát mindig vissza az igéhez. Az Úr Jézus Krisztus visszavezette ezeket a tévelygőket, más helyen így is nevezi, hogy tévelyektek, Isten igéhez, Isten akaratához. Rámutatott, hogy kezdetben Isten maga teremtette az embert úgy, hogy legyen férfi, legyen nő, legyen házasság, és Isten előtt a házasság az nem két ember, hanem az egy egész, egy test. Vagy a életű fordítás szerint egy hústest. Azt jelenti a házasságban élni, hogy elfogadni azt, hogy közösen vállalunk, közösen viselünk, közösen hordunk igát. Az Úr Jézus is itten idézi azt, hogy amit Isten egybe szerkesztett. Olvastam egy fordítást, Vida Sándor féle fordítás, amelyik nem a magyarságra törekszik, hanem arra, hogy az eredeti görög szöveget minél élethűbben adja vissza, zárójelbe akár több szót is oda tesz, azt úgy írja, úgy fordítja, hogy akiket Isten közös igába csatolt össze. Hát ez az testvérek, ami az ember természetnek nem pászol. És különösen a mai világban látjuk ezt. Hát az iga mi? Ugye mikor az igáról beszélünk, nekünk mindig a teher jut eszünkbe. Mondok egy példát. Emberek, ugye még nem voltak gépesített munkavégző eszközök, valami nagy terhet, köveket el kellett cipeljenek. És aztán cipelik, lehajolnak, próbálják vinni, próbálják gürítani, nem megy, ha meg is mozdul, belefáradnak, izzadnak. Aztán valaki kitalálja, kössünk rá egy kötelet, és akkor azt vegyük a vállunkra, és húzzuk. Sokkal könnyebb. Aztán a másik valaki kitalálta, hogy még jobb, hogyha teszünk valamilyen párnázatot alá, hogy ne törje úgy a hátunkat, a vállunkat, nyakunkat. Még kényelmesebb lett. Még gyönyörűségesebb lesz, és az Úr Jézus Krisztus az igáról ezt akarja mondani, hogy az ő igája az gyönyörűséges. És az iga az azért van, hogy a teherviselést megkönnyítse, kényelmesebbé tegye, elhordozhatóbbá tegye a teheret, sőt, ha ketten vannak befognalva az igába, ugye gondolhatunk rögtön magunkra, nem kell az ökrökre gondolni, sokkal könnyebb a terhet vinni. És ha akkor, hogyha közösen visszük, egymás terhét hordozzuk, akkor még könnyebb. A korszellem, amit végül szeretnék, nagyon nyilvánvaló, hogy a sátán mindig azt támadja legjobban, ami Isten előtt szent. Ami Istennek az akarat, Isten szerint való, azt igyekszik támadni, vagy nem megsemmisíteni, hanem hamisítani. Ugye a házasság egy olyan dolog, amit nem lehet kicserélni, mert Istennek azóta parancsa evvel, és szándéka, hogy az emberek benéhvesítsék a földet. Sokasodjanak, szaporodjanak. Ugye ez férfi és nő nélkül nem megy. És a sátán kitalált olyat, hogy álljon össze férfi férfivel, sőt, államok vannak, törvényeket hoznak, hogy szentesítsék ezt a kapcsolatot. Borzasztó, hogy a sátán mit képes megtenni. A modern emberrel, a felvilágosult emberrel, ugye, aki nem hisz Istenben, de veszi a horoszkópot és olvassa, és nem megy ki a házból, hogyha éppen rossz az a horoszkóp az ő számára. Testvérek, nagyon fontos ami számunkra, hogy vissza az igéhez, vissza Isten akaratához. Hiszen Mózes, aki támaszkodtak ezek, és mindig előhozták a farizeusok, királystudók, Mózest. Mózes azt írta meg, amit Isten parancsolt neki. Mózes azt a mannát adta, amit Isten küldött a mennyből. A mannára meghaltak, a törvény által lehet élni. Mostan lehet mindenki tiltakozik, vagy legtöbben. Van egy helyen írva az is, hogy aki törvényt megcselekszi, az üdvözül. Csak olyan dolog ez, egy humoros példa, hogy a halál ellen van egy nagyon jó orvosság, csak még neki, senkinek nem sikerült megtenni. Nem szabad sose abba hagyni a szuszogást. Na hát ez a törvény. Törvény által lehet üdvözülni. Csak nem született még ember erre a földre, aki be tudná tölteni a törvényt. Testvérek, szeretném, hogyha szólna ez az ige nekünk, hogy ne engedjünk a korszellemnek. Ne az legyen a tekintély, hogy mit diktál a világ, milyen szokások vannak a világban, hanem egyedül Isten igéje. És hogyha az igére alapozzuk a házassággal, elválással kapcsolatos dolgokat, olyan világos útmutatások vannak, amit nem is kell magyarázni. Csak engedelmeskedni kell. Adja az Úr, hogy tudjunk engedelmeskedni ebben a témában is, házasság, elválás témájában, de az életünk minden területén tudjunk engedelmeskedni Isten igéjének. Amen. Kérem majd, hogy Nagy Balázs szolgáljon.
Thank you. várt rám az Isten, csendes éjszakában, mikor alszik minden. Várt rám az Isten a tavaszban, mikor virág nyílik rengeteg. Várt rám az Isten az őszi elmúlásban, mikor álomra hajlik minden. De legtöbbet itt várt bent a szívemben, mert zárva volt a szívem, s a kulcsát elrejtettem.
Énekeljünk még közös éneket, és utána kérem Majó Márk testvérnő készüljön.
Elbevágott a mai délutáni igének a témája, mikor arra kértek, hogy szolgáljak ma délután. Mondom, mi nagyon élesbe gyakoroljuk ezt egy jó pár éve, körülbelül már 12-13 éve, vagy talán már több is. Nálunk ez folytonos téma, a házasság, nem az elválás, a házasság. Gyermekeik, ahogy megnőttek, és még mindig zajlik, még mindig témában vagyunk alaposan. És ez a mondat keltette fel a figyelmet, tehát azon kezdtem gondolkodni, hogy mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Hát nem hiszem, hogy közöttünk ilyen törvényszéki ítélő bíró, nem igen van egy se. Hát az választja el a házas párokat, igaz? Van egy pers, akkor elválasztják. Hol kezdődik az elvállás? Szerintem a házasságra való nevelésnél kezdődik. És mi anyák, nem beszélve anyósok, nagyon sokat tehetünk. Jót is, meg rosszat is. És azok lehetünk, akik elválasztjuk a gyermekeinket a házastársától. Hallottam sok olyat, hogy azt ne vedd el, nem hozzád való. Mást jobbat érdemelsz. És nem vette el. És évek után a szülő azt mondta, ha azt vette volna el, akkor még hívő lenne a fiam vagy a lányom, vagy ahhoz ment volna hozzá. Itt kezdődött az elválasztás, amikor beleszólunk, vagy a gyermekeink párválasztásába. Ha hisszük, hogy a gyermekünk az úré, akkor higgyük el, hogy az úr választ neki párt. Meg kellett ezt nekem is nagyon harcolni sokszor, többször. És el kellett fogadni. És mikor úgy nézett ki a szavamból, vagy a viselkedésemből, hogy ez nekem nem nagyon sikerült, akkor hála az Úrnak volt, aki figyelmeztesse. milyen hívő asszony vagy te, ha nem tudod a gyermeked sorsát az Úrra bízni. Ez most történt nem is olyan régen, a tegnap délután. És megfedett az Úr, hogy milyen nagya vagyok én, hogy a gyermekeim sorsát én akarom megoldani most is. Na jó, nem megyek odáig, hogy azt mondjam, hogy nem ehhez kellett volna hozzámenni, vagy azt, nem azt kellett volna elvegyed. De ha a keserűség gyökere, valamit gyökeret vel az én szívembe, és ezt átvetítem a gyermekemre, akkor benne is megfogamva, és a Jóisten őrizzen meg tőle, de megtörténhet. És nagyon sok családban megtörtént ez, hogy ezt a gondolatot elültettük, és amikor aztán tényleg a gyökeret vert abba a házaspárba, vagy gyökeret vel, akkor ijedünk meg, hogy mit is tettünk egy elejtett szóval, vagy egy elejtett viselkedéssel. Engem nagyon megfedett az az ige, és figyelmeztet, mert aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen, mert komoly hívő családokban is megtörtént. Hát nézzünk körül magunk közül, testvérek. Ha nem beszélünk róla, azt jelenti, hogy nincs, de van. Van, a hívő családokban is van, hogy hívő valamikor megtért gyermekek elválnak, és akkor a szülőnek állást kell foglalni, és fél, és sajnálja a gyermekit, és a szíve szakad meg érte, de el kell fogadja, mert szereti a gyermekét. Na most akkor mit csinálunk? Akkor hol itt a mérték? Elutasítjuk a gyermekünket, mert eldobjuk magunktól, mert elvállott? Nagyon kemény dolgok ezek, testvérek. Ahhoz, hogy mikor kell kezdjük a nevelést a házasságra, hogy ne kerüljön ilyen válságba, és ha válságba kerül, akkor hogy tudják megoldani? Hát először ott, hogy úgy élünk, hogy példát tudjunk nekik mutatni. Hogy visszaemlékezzenek, hogy igen, az anyám is, az apámnak is volt ilyen gondja, volt anyagi gondja, volt sokszor kilátástalan helyzet, volt sok minden, és hogy oldották meg? Hogy léptek túl ezen? Vagy mit éreztünk mi ebből akkor gyermekek? Akkor az anyáknak nagyon nagy felelőssége tanítani a lányokat arra, hogy hogyan viselkedjenek. Mert minden családban vannak gondok, vannak nehézségek, és azt, hogy a házasságnak nincs alternatívája. Tehát aki házasságot kötött, akkor azt a gondolatot, hogy elválhatok, ez meg se tudjon, tehát erre egyáltalán ez ne legyen lehetőség. Sajnos most ez van. Nagyon sokan úgy kötnek házasságot, na és mi van, és akkor megfeljebb elválunk. Aki többet foglalkozik fiatalokkal, biztos jobban tudja most, hogy zajlanak, és tehát nem hívő fiatalokkal. Hála jó atyának, minket az Úr ettől megőrzött, és hívő gyermekeink vannak, de körülöttünk a tágasabb, a nagyobb családba látjuk, az unokatestvérek között is. Milyen tragédiákat tud okozni az elvállás. És milyen kísértésnek van kitéve a legjobb házasság is. A családunkban az egyik fiatal párnak a férj egy olyan helyen dolgozott, ahol volt egy kolléganője, aki kijelentette, hogy nekem már ez kell. Ez a férfi nekem kell. És ott hagyta a 6-7-es kisgyermeküket, és elment, mert annak kellett. És a mi fiataljaink is a világban vannak, a világban dolgoznak, kollégák vannak, ahogy tanulnak. Sokszor, mivel nincsenek rá felkészítve, hogy milyen is a világ, védtelenek. Ezért az ilyen nehéz kérdéseket ne seperjük a szőnyeg alá, és beszéljünk róla őszintén, és akkor az Úr tiszta, világos útmutatást ad. És előttünk van az ige. Na most erre az is számít, hogy ezt egy hitetlen, egy megtéretlen fiatalnak hiába mondjuk. És itt kezdődik tulajdonképpen a felkészítés a házasságra. Két fiatal köt házasságot, akkor fel vannak vértezve az ördög minden támadásával szembe. Imádkozzunk a fiataljainkért, imádkozzunk a fiatal házasokért, akik itt vannak a gyülekezetünkbe és a tágabb családunkba, és mutassunk nekik jó példát, mi idősebbek. Ennyit szerettem volna ezzel a témával, ezt nem lehet kimeríteni, ezt meg kell éljük minden nap. Áldja meg az Úr a testvéreket is.
Szabó Szilárdot kérjük utána szolgálni.
Amikor ezt az éneket hallottam, hogy ezt énekeljük, és én is énekeltem, akkor biztos voltam abban, hogy miről kell beszélnem, mert padba gondolkoztam, hogy mi az, amit mit mondjak el a testvéreknek. Én szeretnék két dolgot elmondani, amit megtapasztaltam, amit megértettem mostanában, és ez nem a házasságról, vagy az elválásról lesz szó, hanem amit az én életemben megértettem, és munkált ki Isten. Az első az a szolgálatról van szó, mégpedig az, hogy nagyon sokszor, amikor bejövünk a gyülekezetbe, és arra teszünk egy széket, vagy veszünk egy jó nagy levegőt, és kiengedjük, akkor azt mondjuk, hogy szolgáltunk. És én is elmondhatom azt, hogy sokat szolgáltam gyülekezetekben, de egy-két héttel ezelőtt el kellett azon gondolkoznom, hogy vajon milyen szolga vagyok én valójában. Mert rájöttem arra, hogy nem azt szerint kell lemérjék az én szolgálatomat, hogy hogyan tudok beszélni sokszor az igéből, hogyan tudok kiállni, és milyen temperamentummal tudok prédikálni, hanem azt, hogy milyen a szolgált készségem, a szolgálati lelkületem a közvetlen környezetemben. Hogyan tudok szolgálni azoknak az embereknek, akik ott vannak velem a teológián, ott az évfolyamtársaimmal, a szobatársaimmal, hogyan tudok szolgálni akkor, amikor hazajövök, és itt vagyok a családomban, és rá kellett arra jönnöm, hogy a szolgálat az egy nagyon egyszerű dolog, és mégis egy nagyon nehéz dolog. Ha most elkezdek magamba gondolkozni, hogy mennyi lehetőségem van, és igazán szolgálni lehetőségem, akkor igazán a közvetlen környezetemben van lehetőségem szolgálni. Akkor, amikor elmegyek a teológiába, és látom azt, hogy a társamnak nincs ideje kitisztítani a fürdőt, kitakarítania, és akkor fogom, nem én vagyok a beosztva, nem én vagyok a soros, de kimegyek is kitakarítom helyette. Nem várom el azt, hogy elismerje, nem várom el azt, hogy meg se köszönje, csak azért, mert látom, hogy erre szükség van. Vagy éppen később ebédeltem, mint a többiek, és letakarítom magam után az asztalt, nem várom meg, hogy míg jöjjön a hetes, és letakarítsa utánam, hanem el is mosogatok magam után. Aztán, amikor hazajövök, akkor körülnézek azt, hogy mivel tudnák igazán segíteni, szolgálni. És testvérek, hogyha én ezt láttam, akkor rá kellett arra jönnöm, hogy nincs meg bennem az igazi szolgálat lelkület. Pál apostol mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban megvolt. És szeretném azt, hogyha nem az emberek messziről tudnák rám azt mondani, hogy én igazán tudok szolgálni, hanem akkor, amikor, ahogy élek, ahogyan élek az emberek között, lássák meg bennem azt, hogy ez az ember tényleg Krisztusé. Tényleg próbál Krisztushoz hasonlítani. És tényleg próbál szolgálni. És testvérek, hogyha körülnézünk, akkor megláthatjuk azt, hogy mennyire önfeláldozóak kell legyünk így házasság témájából, akár a feleségünk vagy a férjünk felé, akár a szüleink vagy a gyerekeink felé. Lehet most hazamegyek és megvacsorázunk, és nyugodtan elvárhatnám, hogy édesanyám felmosogasson, ahogy máskor is szokta ezt csinálni, de odaállhatok én is, és én is megtehetem. Vagy megvárhatom, hogy édesapám megrakja a tüzet, de lemehetek én is, és megrakhatom. Nem magamról szeretnék beszélni, vagy nem másokról, hanem arról, hogy hogyan lehet igazán szolgálni. És azt, hogy milyen szolgálattevők vagyunk, az nem azt mutatja, hogy kik vagyunk itt elől, hanem kik vagyunk otthon, a családunkba, a környezetünkbe. Mert nagyon sokan vannak, akik itt nagyon nagy szavakat tudnak mondani, de valójában az életükkel nem ezt a krisztusi lelkületet bizonyítsák be. És szeretném, hogyha Istenemben tovább is tudna engem munkálni, és másokat is, testvérek. Legyünk ilyen szolgálatkész, Krisztusra mutató emberek. Aztán a másik dolog, egy néhány hete történt velem az, hogy gyerekklubba voltam, szoktam járni szombat délutánként egy gyerekklubba, és ott foglalkozunk a gyerekekkel, és az egyik gyerek, akivel beszélgettem, Gyöngyike, egy hetedikes kislány, így ekkora sokat tanítottam, és nagyon jóba vagyok vele, és kérdeztem az életéről. És kérdeztem tőle azt, hogy milyen a családi környezet, és elmondta azt, hogy 9 testvére van, és egyikkel sem él együtt. Elmondta azt is, hogy a nagynénye neveli azért, mert az édesanyjáiknak nem volt erre lehetőségük, és ezért a nagynénye levél. És kérdeztem, hogy hogyan került el a nagynényékhez. És azt mondja ez a Gyöngyike, hogy 5 éves volt, amikor ott volt az édesanyjáiknál, és annyira szegények voltak, hogy nem volt mit enni adjon a gyereknek. És a gyerek sírt, és mondta ez a kislány, hogy sírtam, és nem tudtak vele mit kezdeni. Nem tudtak enni adni. És adottak egy újságot, hogy kezdjenek vele valamit, mert hogy hallgassak el, és én ezt az újságot elkezdtem enni, és amikor a nagynéném éppen bejött, akkor ezt az újságot rágtam. Nekem akkor könnylábadt a szemem, amikor láttam ezt a gyereket elmondani. Örülök annak, hogy most már jobb környezete van. És testvérek, valóban van most már ilyen pro-Afrika, meg hasonló missziók, de annyi ember van, aki éhezik. És nem csak testileg éheznek, azok is vannak nagyon sokan, de még többen vannak, akik lelkileg éheznek. Ha végigjövök Mihályfalvától Szatmárig is, nem látok egy magyar baptista gyülekezetet se, akkor arra gondolok, hogy annyi ember van, aki még éhezik. És hogyha elkezdek menni Zila felé, és látom azt, hogy nincs egy magyar gyülekezet sem, akkor arra egy ideig egy magyar gyülekezet sincs Szatmár megyében, akkor arra gondolok, hogy mennyi ember éhezik. És próbálnak jól lakni pénzzel, próbálnak jól lakni újságokkal, próbálnak jól lakni barátokkal, ki amivel, és mégis éhesek. Testvérek, én szeretném látni ezeket az éhezőket a környezetemben. Szeretném látni, szolgálni nekik, és azt, amit Dénes Ferenc testvér mondott el az egyik lelkipásztoravatáson, azt mondta a lelkipásztornak, hogy neked kenyérnek kell lenned. Lehet a kenyeret sokszor törik, sokszor szakítják, de neked táplálnod kell másokat. És testvérek, ez nem csak az én feladatom, meg nem csak a lelki pásztorok feladata, hanem mindannyiunk feladatunk az, akik megízleltük az élet igéjét, megízleltük az élet kenyerét. Tápláljunk másokat. Legyünk olyan emberek, akik enni adnak az éhezőknek. És a mi életünkön keresztül mások ne éhezzenek. Az Úr áldja meg a testvéreket. Amen.
Jellegű témáról volt szó, elmondanék a testvéreknek egy frissen történt dolgot, ami ma történt meg velünk. Ahogy megyünk az imaházba, egy édesanya, 4 gyereke van, a legkisebb 3 éves, odaállt elünkben, hogy ő nem bírja ezt tovább, ő elválik az Urától. Mondtuk, hogy jöjjön imaházba, de hát tovább nem is beszélt velünk, elment. Elmentünk az imaházba, beszélgettem a szolgatársammal, hogy mit tegyünk, úgy láttuk jónak, hogy menjünk el az egyik Isten tisztelet alatt. Vettem magam mellé 2 testvért, egy szolgálattevő testvéreket, egy idősebbet és egy fiatalabbat, elmentünk a családba. Mire mentünk oda már, az édesanyja be volt pakolva, és a 4 gyerek állt körülötte, indulásra készen, hogy mennek az édesanyjukhoz, itt adják a férfit. Alig lehetett megközelíteni ezt a dolgot. Alig egy jó éve, hogy megkeresztelkedtek, és addig még romlott volt az életük, együtt éltek, most, mikor már megtértek, akkor jön be ez a dolog. És sajnos, hogy nem vettük észre, és ők is kértük, segítettük, figyelmeztettük, hogy éppen ez az ördögnek a szándéka, hogy ahol elindul a boldogság, elindul a szép élet, a jó élet, ott azokat szétválassza. Nem tetszik az ördögnek. Nem akarja ő, hogy a hívő családok szépen éljenek, boldogok legyenek, szeressék egymást. Mindenféle dolgot be akar oda ékelni közéjük, hogy szétválassza őket. És a végén kérdeztük, hogy hát mi történt? És tudjátok, milyen apró dolgok történtek. Olyan apró dolgokon jöttek össze. És van ott is ez a tanítás, mint nálunk is, a férfi testvéreknél, hogy a hívő férj, hívő édesapa, és van 5 téma ebből, és ott voltak ők is, amikor ennek a férje, és mondtuk, hogy hogyan kell élni a családi életet. Amikor vége volt egyik alkalommal ennek a tanításnak, hazament, és bocsánatot kért a feleségétől, nyakába borult, ezelőtt egy 10 nappal történhetett. És íme 10 nap után most jön a válás ideje. Imádkoztunk, nagyon kértük az Urat. És próbáltunk úgy az Úr elé állni, könyörögni. Olyan szándékkal is indultunk el, hogyha kell, vállalunk böjtöt és imádkozunk értük. Ha kell 1 napot, 2 napot, hiszen ez volt a téma most nem olyan régen itt a gyülekezetben, hogy ez az ördög, ez a fajzat, ami tönkreteszi a családokat, a gyermekeket, ez a fajzat csak imádsággal és böjtöléssel távozik el. És a tennap is a munkagyűlésen éppen Vékás testvér volt az utolsó hozzászól, aki fölemelte hogy a szavát, hogy testvérek, itt az ideje, hogy imádkozzunk és böjtöljünk gyermekeinkért, hozzánk tartozóinkért, okonainkért, vegyük ezt komolyan, mert az ördög szét akarja zilálni a családokat és a mi gyermekeinket, a pusztulásba akarja kergetni. Egy olyan jó félórás beszélgetés, imádkozás után, a végén, amikor meggyőztük őket arról, hogy figyeljék meg, hogy ez az ördög munkája, hogy őket szétválassza. Hiszen kérdeztem a testvértől, hogy ez a 4 gyerek kié, az enyém. Az enyém azt mondja, és nagyon szeretem őket. És rákérdeztem, mondd meg őszintén, szereted-e a feleségedet? Egy picit hallgatott, és egyszer kitört a sírás belőle. Nagyon szeretem. És kérdezem a feleségét, majd behívtuk egy idő után, mondd meg őszintén, szereted-e a férjedet? Nagyon szeretem. És kell egy-két szó, egy koccanás, oda vezet, hogy veszi a csomagot, és indul el hazulról. Isten megadta ezt a kegyelmet, és olyan jó volt itten lenni, mikor kibékültek. Azt mondta egy testvér nekem, amikor mi összekerültünk a házasságunkban, az egyik testvér úgy hívják, hogy Idős Gergely Pál, és akkor jöttek ide Szatmára, meg akarták vásárolni a harmóniumot, és ott aludtak nálam, akkor alig voltunk még egy hónapi házasság. És azt mondja, azt kívánom ti néktek, odaállt elünkben, hogy ti soha ne béküljetek ki. Úgy hirtelen, még ilyet nem is hallottam, ilyen mondást, de utána rögtön megértettem, azt jelenti, hogy soha ne veszünk össze, hogy ne kelljen kibékülni. De ott volt mellette egy másik drága testvérünk, aki őt elkísérte, egy nagyon drága testvérünk volt, és erre azt mondta, Pali testvér, azért tudd meg, úgy szeretek én ott lenni, ahol kibékülnek. Az egy olyan drága dolog. Olyan, mint mikor a mennyország van ottan. És én is azt mondom, hogy ma, amikor kibékültek, olyan volt, mint a mennyország. Az a hely. Amikor egymás nyakába borultak. Testvérek, ami rajtunk múlik, tegyünk meg. Segítsünk, mint ahogy mondta Máta testvérnő. Jó tanítást, jó tanácsot, jó hozzáállást. Imádkozzunk, neveljük gyerekeinket, fiatalokat, és egymást is tanítsuk, hogy nem az a megoldás, hogy elszaladjunk, hanem az a megoldás, hogy nemet mondjunk az ördögnek, ami tönkretesz bennünket. Amen.
Azt a gondolatot szeretném, mielőtt énekelnénk, mondani, hogy az Isten, az Úr Jézus Krisztus annyira fontosnak tartja a házasságot, hogy a Krisztus és a gyülekezet viszonyát a házassághoz hasonlítja.
Oh, my God.
Köszöntjük a testvéreket újból ezen alkalommal is. Nagyon örülünk annak, hogy együtt lehetünk és beszélhetünk ilyen fontos dolgokról. Személyesebbnél személyesebb üzeneteket és bizonságtevéseket hallunk ilyenkor, és majd a ige tanítását is. Hát értékeljük ezeket az alkalmakat, és imádkozzunk ezekért az alkalmakért valóban, hogy tartalmas alkalmak legyenek minden ilyen alkalom. Énekelni fogunk még egy énekből, és azután a ige hirdetés lesz, az 528-as számú énekből.
Thank you.
házasság intézményét a mai napokban nagyon sokan támadják. Tönkre akarják tenni. Bíróságokra kerülnek az ügyek, ugye olvassuk ezt az újságban, meg a hírekben. Felső bíróságok tárgyalják azt, hogy mi a házasság. Olvastam, nem tudom, hogy jó ez a hír vagy nem, de a híres Webster szótárba is most betettek egy olyan meghatározást is, ami nagyon sokan fel vannak háborodva, hogy a házasságot úgy is nevezi ez a híres szótár, hogy az azonos neműek is házasságban élnek, hogyha házasságot kötnek. És nagyon sokan ezzel ellen fel vannak háborodva. Mindenféleképpen, testvéreim, jó, hogyha visszatérünk a régi igéhez, ahogy énekeltük. És az Úr Jézus Krisztus eme tanítása talán a legvilágosabban itt a Márk evangéliumában van leírva. És nagyon jó lesz, hogyha egy kicsit foglalkozunk ezzel. Talán nagyon sokan azért borítanák fel a házasság intézményét, mert világi emberek főleg, de sajnos hívő emberek is sokszor egy olyan falcs képet alkotnak a házasságról. Rossz elképzelésük van a házasságról. És akkor, amikor házasságba lépnek, házasságot kötnek, akkor kiderül, hogy hát nem az ő elképzelésük szerint van, és akkor azt mondják, hát akkor kilépünk a házasságból. Hát akkor miért kell a házasság? És ezért próbaházasság, vadházasság, együttlakás, meg annyi-annyi fajta ilyen elnevezések vannak, amelyeket próbálják mindenféleképpen az emberek magyarázni és tanítani ezzel kapcsolatosan. És jó, hogyha ezért visszatérünk az igéhez, hogy mit mond az ige. Mondta egyszer valaki, hogy megkérdezett egy vendéglőbe felszolgáló fiatal embert, hogy meg tudod-e különböztetni, akik az asztalnál ülnek, hogy férj-feleség, vagy csak barátok? Ó, azt mondja, nagyon könnyű. Nagyon könnyű. Miért? Azt mondja, mert a szerelmesek, amikor leülnek barátok, azok annyit tudnak beszélni. Azok van, miről beszéljenek itt az asztalán, nem mennének el. Férj-feleség, amikor leül az asztalnál, semmit nem beszélnek, azt mondja. Csend, egy-egy mozdulat, rendelnek, megeszik, és szomorúan elmennek. Ez az ember egy külső szemlélője volt a házasságnak, vagy az embereknek. És ő ilyen véleményen volt. Úgy elgondolkodtam, hogy amikor az én házasságomat, vagy a mi házasságunkat nézik az emberek, a tiédet nézik az emberek úgy kívülről, akkor mit látnak? És hogy veszik észre? Mit vesznek észre? Ezért mindenféleképpen jó, hogyha ezzel foglalkozunk. Valaki azt mondta, azt hiszem Szilárd mondta itt, hogy ő most nem a házasságról fog szólni, arra gondoltam mindjárt, hát adja az Úr, hogy minél hamarabb jön az az idő, amikor ő is majd beszél a házasságról. Meg minden fiatal, aki még azelőtt áll, ez legyen téma. Ezért imádkozzunk, testvérem, ez ima téma. Azok pedig, akik házasságban élnek, soha ne beszélnek az elválásról. Ez nagyon jó lenne, és ez legyen egy ima téma. Legyen egy ima téma, hogy ne jusson oda valaki, hogy na ott hagyom. Elköltözök, elválok, ezt már nem lehet bírni. Az Úr Jézus segít, az Úr Jézus Isten rendel segítőtársat, és Isten megsegít bennünket a házasságot az ő akarata szerint élni. No tehát akkor nézzük meg ezt az ígét a házasság és az elválás témájában. Először is a kérdés, mert ugye a farizeusok feltettek egy kérdést, és e kérdés köré az Úr Jézus építi az ő tanítását, ennek a kérdésnek a körülményeinél érdemes egy kicsit megállni. Mert reflektálni kellene, hogy miért is kérdezték, meg milyen szándék, meg hogy jött ez a kérdés elő, mert most sokat beszélnek a házasságon, meg ilyen, meg olyan házasság, de honnan jön ez? Nem azoktól a boldog emberektől, akik a házasságban boldogan élnek, hanem olyan emberek, akik meg akarják változtatni ezt a képet. És nézzük tehát, hogy kik és hogyan tették fel ezt a kérdést. Tehát a körülményekről egy kicsit. Van egy földrajzi vonatkozása ennek, hogyha megnézzük valóban a többi evangéliumokban is, akkor úgy néz ki, úgy látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus arra a területre ment, ahol Heródes negyedes fejedelem uralkodott. És azon a területen és az ő fennhatósága alatt már kivégeztek egy embert, aki ilyen házasságok ellen beszélt. Mert Bemerítő János odamert állni Heródes elé, és azt mondta neki, nem szabad vele éljél. És az Úr Jézus mikor idejön, erre a területre, tudjuk mi a történetet, hogy mi történt Bemerítő Jánossal emiatt, Az Úr Jézus erre a területre jön, és akkor most mit találnak ki ezek a kötekedő és irigy farizeusok és írástudók? Na, ha már egyszer kivégeztek egy ilyen valakit, hát ha a törbe csavarjuk most az Úr Jézust. És akkor jön a kérdés, hogy te mit mondasz? Megkérdezik tőle, szabad-e férjének feleségét elbocsátani? Kísértvén őt. Ez a körülmény. Ez a körülmény. És az Úr Jézus Krisztus tanítja őket és minnyájunkat a házassággal kapcsolatosan. Mert ő erre teszi a hangsúlyt. Ők azt kérdezik, hogy szabad-e elbocsátani? Szabad-e elválni, újra házasodni, meg ilyesmi? Az Úr Jézus pedig arra tér ki, milyen a házasság, amit Isten rendelt, ahogy Isten rendelte. Tehát vannak olyan emberek, akik a kérdésükkel is kötekednek. Tudják a választ igazából, de bosszú lelkülete, szeretetlenség, gyűlölet van. Ugye tudjuk, az evangéliumokból azt akarták, hogy az Úr Jézust megöljék, csak nem találták meg a módját. Hogy? És akkor azt gondolták, hát ha most, ez a Herodes már egyszer ilyennel végzett, hát ha Jézussal is végez. Ilyen hozzáállással voltak. Nem jó ez a hozzáállás, de jó, hogy ezt így megfigyeljük. A másik pedig van egy bibliai hozzáállás is, mert az az érdekes, hogy akik nem akarják az Isten útját járni, sokszor bibliai érveket is hoznak fel. Bibliai érveket. És a bibliai érv itt ezzel kapcsolatosan az volt, hogy mit parancsolt néktek Mózes. És ők tudták, hogy mit mondott Mózes, de elferdítették. Az igazságnak a felét mondták. Mózes megengedte. Erre a megengedésre tették a hangsúlyt. Mózes megengedte, hogy váló levelet írjunk, és elváljunk. És hát csak idézzem, mert érdemes lenne ezzel többet is foglalkozni. Idézzem azt az igét, ahol tulajdonképpen volt a farizeusok, írástudók vitája a Mózes 5. könyvéből. Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, ha azután nem találja azt kedvére valónak. Na most ezt sokat vitatták abban az időben, hogy mit jelent ez, hogy nem találja kedvére valónak. Nagyon sovány? Vagy nem beszél rendesen? Nem lehetett tudni. És akkor vitatták. Különféle iskolák alakultak. Mivel, hogy valami illetlenséget talál benne. Ez egy másik szó. Mi az, hogy illetlenség? Nem tud főzni? Nem köszön rendesen? Vagy mi az, hogy illetlenség? És ez vita téma volt. És ír néki váló levelet, kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától, és akkor ott folytatja tovább a mózesi rendtartás, hogy miről van szó. De az írástudók és farizeusok, tehát ezeken rengeteget vitatkoztak, hogy hogy is van ez. De az Úr Jézus rátér arra, hogy tulajdonképpen ti nem a Mózes parancsát veszitek figyelembe, mert Mózes, amikor leírja a Mózes 5 könyvét, akkor ott parancsolja, hogy házasságot kössenek, és hogy éljenek szépen a házasságban. Ők pedig ezt félreteszik, a hátuk mögé teszik, és vezik azokat a kivételeket, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy a szívetek keménysége miatt van bennetek. Tehát azért Mózes megengedte, nem parancsolta, csak megengedte a szívetek keménysége miatt, hogy ha már van ilyen bűnös elhajlás, hát akkor vigyázzunk az ártatlan félre. És hogyha a férj elbocsátja a feleségét, akkor adjon neki elválás levelet. Nem hoztam el, valamelyik könyvbe olvastam, hogy milyen ez az elváló levél, de nagyon hivatalos. Egy csomó szöveg benne, mint hogy a közjegyzőnél, amikor vesz az ember valamit, csodálkozik, hogy 3 oldalt adnak a kezébe. Na, olvasd el és írd alá. Minek az a sok szöveg? Mert ez a hivatalos. És azt mondja Isten, hogy ha már a szív keménysége miatt, a bűn miatt ezt megteszed, nem akarsz Istennek engedni, hanem a te ketteléseidben akarsz járni, akkor gondold meg, hogy mit csinálsz? Elbocsátod azt a nőt, mert mondod, hogy ilyen, hogy olyan, hogy amolyan, és Isten arra az ártatlan férre ügyel, arra a nőre. Arra ügyel Isten, és ezért engedte meg. Nem azért, mert ő jónak látja. És ezt megmagyarázta nekik. És ilyen körülményben, ilyen feszült lelkületben vannak ezek az írástudók és farizeusok, hogy el akarják tenni láb alól az Úr Jézust. Hogy ne szóljon többet. Hogy ne magyarázza nekünk ezeket a dolgokat, mert miért nem engedi meg? Mert miért nem csinálhatjuk mi úgy, ahogy akarjuk az életünket? És ebben a közegben születik az Úr Jézus Krisztus egyszerű, de nagyszerű tanítása a házasságról. És tehát nem csak a körülményekről van szó itt, hanem azokról a követelményekről is hadd legyen szó egy kicsit, ami a házasság alapjait hát adják meg. És ezek olyan alapok, testvéreim, amelyeket nem mi találtunk ki, hanem amit Isten talált ki, az ő szívében fogalmazódott meg, és akkor boldog az ember és a házas társak, hogyha ezeknek a követelményeknek eleget tesznek. És akkor sorolom ezeket a követelményeket, ahogy az Úr Jézus Krisztus itt leírta. Az első az, hogy isteni eredetű a házasság. Ez nem egy szociális szerződés. Ez nem egy eltartási szerződés. Ez nem valami szolgatársi viszony, hogy segít nekem, mert nem tudok mosni, meg főzni. De segít nekem ő. Meg több pénze van. Nem így működik ez. Isteni eredetű a házasság. Isten alkotta a házasságot, és itt az ige többször kitér erre, hogy a teremtés kezdete óta, hogy is voltak a dolgok, amit az Isten egybe szerkesztett. Az Isten szerkesztette össze, és ezért az ember ne válassza el. De erre kell gondolni, hogy ilyen eredete van a házasságnak. Tehát nem emberek találták ki, és ezért, mivel ilyen isteni eredete van a házasságnak, ezért a fiatalokat elvárjuk, megkérdezzük, te meg vagy győződve, vezetett az Isten ebben a dologban? Mert nem az, hogy csak tetszik, meg gazdag, meg van lakása, és akkor hát belemegyek. De miért ne? Meg a szüleim is mondják, persze, sokan jó hangosan. Nem ilyen dolog ez, hanem én az Úrral megbeszéltem, mert van az Úrral kapcsolatom. És megtárgyaltam az Úrral, és rájöttem, hogy ez az Úrtól van. Aztán ezek a fiatalok tisztán élték le az életüket. Nem mindenkivel, vagy akárkivel, hanem megőrizték magukat testileg, lelkileg, tisztán. És így lépnek be a házasságra, és erről vallást tesznek. És akik így lépnek be a házasságba, azoknak tartunk egyházi mennyegzőt. Másképp, aki nem hívő, vagy aki hívő létére elbukott, és nem tiszta, erkölcsileg, annak nem tartunk egyházi mennyegzőt. Nem itt, az Úr színe előtt fogadnak egymásnak hűséget. Mert nem az Úr útját járták. Nem a hívőségre törekedtek, és nem a tisztaságra törekedtek. Mert a Jóisten megmondta, isteni eredetű, figyelnek az Úrra, úgy kötik a házasságot. A másik pedig, ahogy a házasság jogilag is elismert. És itt a házasság nyilvános oldaláról is kell beszélni. Vagyis arról, amit ugye úgy nevezünk, hogy ott esküt tesznek. Polgárilag megesküsznek. Fontos ez is. Azt mondják, hát nem a papír tart össze. Persze, hogy nem a papír. De fontos, hogy az az ember, amely Isten szerint akar élni, az Isten törvényét és az emberi ezeket a törvényeket is figyelembe vegye, és e szerint éljen. Azt mondja itt az ige, annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját. Ez a jogi, most már egy más család. Nem oda tartozik már, bár szereti őket, és tiszteli őket, és majd gondozni fogja őket, ha erre sor kerül, de ő most egy másik családot alapít. Elhagyja apját és anyját. Ez a jogi nyilatkozat, és ilyen szempontból a nyilvános belépés a házasságba. És megint az emberek ezt is fel akarják rúgni. Hát miért fontos ez? De tulajdonképpen ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos. Máskülönben a törvény, az ország törvényei védik a házasságot és a házas feleket. És ezért jó, hogy így lépjen be az ember. Magyarországon a magyar családjogi törvény szabályozza ezeket a családokat. Itt nálunk Codul Familiei, így hívják ezeket a törvényeket, amelyek szabályozzák, hogy mint jön létre jogilag, törvényszerűen ez a házasság. Megvan, hogy hány évtől, meg hogy működnek ezek a dolgok. Ez is nagyon fontos. Egy következő, van egy személyes oldala is a házasságnak, mert azt olvastuk, hogy elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. Itt arról van szó, hogy a férfiú kezdeményez, ezért mondja, hogy elhagyja a férfiú az ő apját és anyját, és ragaszkodik a feleséghez, de ugyanígy van a nő részéről is, és így lesznek egyé. Tehát ez egy nagyon személyes oldal, szereti, ragaszkodik hozzá, segíti, egymás terhét hordozzák, egymást segítik a szolgálatban, egymást intik. Ez egy ilyen személyes terület és oldala a házasságnak, és ezt ápolni kell, ezeket a kapcsolatokat. Ezzel törődni kell, ezzel a kapcsolattal, hogy a nő érezze a szeretetet és a védelmet, hogy a férfiú érezze a szeretetet és a tiszteletet, vagy az engedelmességet a feleség részéről. Kell egy ilyen személyes hozzáállás és kötődés a házasságban. Nem csak arról van szó, Isten egybeszerkesztett, ott voltunk az úrházában, és ezt elmondtuk, elmentünk a polgári, is megcsináltuk, és akkor kész. És akkor majd rendezzük tovább az ügyeinket. Nem, mert nagyon személyessé válik ez az idők folyamán, és mindent megbeszélünk, és mindent megtárgyalunk. Örömben és bánatban együtt vagyunk. Jólétben és rosszabb időkben, megpróbáltatásos időben is együtt vagyunk. A házasságnak van egy ilyen oldala is, amit ápolni kell. A házasságnak van egy intim területe, ahova nem léphet be senki, a nemiség területe. És erről is tárgyal a Jóisten igéje. A Biblia beszél erről. Vannak könyvek, amelyek erről beszélnek. Már bibliai könyvekre írtak még, nem más pszichológiai vagy más ilyen dolgok. Sokan itt kezdenék el a házasságot. De nem itt kezdődik a házasság, hanem ott, hogy az Úr előtt eldöntöm, hogy én az Úré akarok lenni. És aztán kivárom az idejét, amikor az Úr megmutatja, hogy ki lesz a férjem, a feleségem, és addig szolgálom az Urat, és tisztán megmaradok. És aztán mindent úgy teszek, ahogy kell. A szüleimmel is megbeszélem, a törvényeknek is eleget teszek, és minden kifejlődik bennem. És utána jöhet ez a nemi terület is, mert a házasságban ez is működik, de csak a házasságban. Isten úgy rendelte, hogy ez a házasságban működjön, és akkor szép, és akkor áldásos, amikor ezt a nemi életet a családban, a házasságban élik a felek. Azt is kijelenti a Jóisten igéje, ez ige szerint is, és ezeket a dolgokat fontos innen még a szószékről is kijelenteni, hogy a keresztény házasság az egy monogám kapcsolat, ami azt jelenti, hogy egy férfiú és egy nő. Mert igaz, hogy a Biblia beszél több nejűségről is. Beszél erről is, de nem minthogyha Istennek ez lett volna a terve. Mert de a teremtés kezdete óta férfiúvá, egyes szám, asszonnyá teremti őket az Isten. És itt nincs helye másnak. A szív keménysége, a vágyak, a bűnös dolgok, amik elszabadulnak egy férfinak, vagy egy nőnek az elméjében, szívében, azok teret engednek ilyen dolgoknak. Sajnos, hogy törvényeket hoznak bizonyos népek és nemzetek, még vallások is vannak, akik ezt támogatják, de az Isten igében nem így van. Az Isten igében nem így van. A másik dolog pedig, hogy a keresztény házasság az egy heteroszexuális együttlét. Ami azt jelenti, hogy férfiú és nő, nem azonos neműek házassága. Hogy férfi és férfival lépjen házasságra. Mert ahogy manapság nagyon csinálják ezt, azért, mert a farizeusok és írástudók csapdájába esnek, akik azt mondják, szabadság. Hát nincs joga. Meg is van szabadsága. Kérdezem én, ugye a délelőtt is a menedékvárosokról volt szó, itt úgy értettem. Ott, amikor olvastuk azt, hogy megöltek valakit, milyen joga volt a gyilkosnak? Hogyha szándékosan kitervezte, az nem ember volt? Nem lett volna joga védekezzen, vagy valamit csinálni? Mit mond a Jóisten igéje? Öljék meg. Halállal lakoljon. Mert joga volt arra, hogy ne ezt csinálja. Ne így éljen. Sok éve meg ideje volt arra, hogy felkészüljön, hogy nem így kell, nem ezek a reakciók kell, hogy vezessék ebben az életben. Én nem a halálbüntetés bevezetéséről beszélek most, csak arról, hogy ez így volt az Ószövetségben. Hogy nem annyira az ember a bűnös jogait tárgyalták. Nem erről tárgyaltak. Hanem arról, hogy mit mond az Isten, és ha Isten ezt mondja, akkor te gyermek, fiatal, férfi, nő, idős vagy fiatal, állj hozzá ehhez.
Igyekezz, kérd az Isten segítségét, hogy ne legyenek ilyen indulatok benned, hogy ne kövesd el azt, hogy aztán téged is elpusztítsanak. Amikor már elkövetted, akkor beszélni arról, hogy milyen joga van az embernek. Mikor kint voltam Amerikában, akkor az egyik nő a 4 gyermekét a kádba folytotta. És arról beszéltek a rádióban, hogy milyen joga van ennek a nőnek. És ez volt a vita. Pszichológusok, jogászok, mindenféle emberek mindezt vitatták. Hogy milyen joga van. És Billy Graham testvért is megkérdezték. Ő megmondta, hogy lett volna joga arra, hogy nevelje a gyermekeit, hogy szeresse őket, hogy játszon velük, meg sok mindent csináljon. De erre nem volt neki joga. Az, aki elveheti az életet, az ugyanaz, aki adja az életet, az Isten. És amikor az ember ebbe beleszól, akkor nagy baj van. Tehát a családban, a keresztény családban heteroszexuális kapcsolat létezik. Nem azonos neműek kapcsolata. Nagyon felfordult ez a világ. Sodoma és Gomora lett. Ott az egyik lelkipásztor, egy belényesi lelkipásztor, lehet, hogy testvérek hallották ezt egy prédikációjában, hogy járnak oda, ott belényes mellett van az a szanatórium gyógyintézet, elmegyógyintézet. Nem ugrik be, nucset talán. Igen. Járnak oda, visznek szendvicseket, és már azt mondja, vannak ott értelmes emberek is, akik bujkálnak, és azoknak lehet prédikálni, normális emberek. És azt mondja, hogy bementek a csoporttal, de ők ki kellett jön a kocsihoz. Egy ember, aki ott beteg volt, ott sürgött fordult a kocsia körül. Azt mondja, te is oda tartozol a csapathoz, a hívőkhöz? Igen, azt mondja, én is oda tartozok a hívőkhöz. Jó dolgot csináltok, hogy hoztok ide szendvicseket, meg mindent, ez nagyon szép. De azt mondja, te vagy a papjuk ezeknek. Igen, azt mondja, én vagyok a lelkipásztor, de honnan tudtad, hogy én vagyok a lelkipásztor? Hát te vagy az egyik, ez egyedüli szakállas, azt mondja. Biztos, hogy te vagy a papjuk. És akkor ott még sűrök forog, azt mondja, én tőled okos embertől akarok kérdezni valamit. Én a buta az okostól akarok kérdezni valamit. Mondjad meg, azt mondja. Igaz az, hogy itt a bolondok házában nagyon kevés bolond van. A bolondoknak a többsége kint él a világban. Kint él az utcán, járnak, vezetik az autót, csinálják az életüket. Ugye, hogy úgy van, azt mondja, te az okos ember, mondd el nekem. Azt mondja, elmosolyogtam. De azt mondja, elkezdtem gondolkodni azon, hogy ki az, aki bolond? Ki az? Az az ember, aki ott van, és kezelik az elmegyógyintézetbe, vagy azok az emberek, akik a parlamentbe arról vitatkoznak, hogy férfi és férfival kössön házasságot, meg hogy vállaljon gyereket, meg nem tudom én milyen dolgokat. Melyik a bolond? Hogy hogyan a tetejére állították ezt a világot? Hogy nem az Isten, az Isten törvénye a fontos, hanem beszéd, szavazás, bűnösnek a jogai, és el fog pusztulni ez a világ, ha így megy tovább. És mi keresztények, hívő emberek, akik a Biblia tanítását olvassuk, és szeretnénk gyakorlatba ültetni, sokszor kisebbségben vagyunk, és szégyeljük magunkat, hogy hát most már azok vannak a többségben. Isten azok mellett van, akik vállalják azt, hogy Isten igéhez ragaszkodnak. És nem élnek a bűnös világ folyása szerint. Az Isten igéje így beszél. Férfi és nő kössön házasságot. Ide jön a gyermekáldás, és nagyon, de nagyon sok áldás, mert így rendezte ezt Isten. Még azt is ide kell, testvéreim, a házasság alapjaihoz, hogy a keresztény házasságot a Biblia szabályozza. A Biblia. Mert Isten rendelte, úgy olvastuk, hogy a teremtés kezdete óta. És ez le van írva a Bibliában, hogy milyen volt az a házasság, ahol rosszul mentek a dolgok, és milyen az a házasság, ahol jól mennek, Isten szerint mennek a dolgok. És le van írva, hogy hogy éljen a férj, hogy legyen a feleség, a szülők és a gyermek kapcsolata. Tehát ezt nem valahol a pszichológián, meg nem tudom én hol kell megtanulni, hanem az Isten igéjét olvasva. Az a baj, amikor félre kerül az Isten igéje, amikor nem olvassák és nem akarják élni az Isten igéjét, hanem a saját vágyaikat, a saját elképzeléseiket akarják a házasságban is megélni. A keresztény házasságot az Isten igéje szabályozza. Olvasni kell. Ez a zsinór mérték. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a keresztény házasság örökérvényű. Örökérvényű. Ez nem próbaházasság. Ez nem olyan próba szerencse. Hát meglátom. Hogy lesz? Ha nem, akkor kijövök. Hát van még férfi, van még nő, majd lesz valahogy. Nem. Hanem ez nagyon komoly kapcsolat, és egy életre szól. És így mondja a Jóisten ígéje, hogy csak a halál töri meg, vagy szakítja el a feleket egymástól, és ott az Isten országában, ott már nem lesznek úgy jelen, mint férj és feleség. Más testben leszünk ott, fel fogjuk ismerni egymást, mert úgy tudjuk a Bibliából, ugye, hogy a tanítványok is felismerték Mózest, hogy honnan tudhatták, hogy néz ki Mózes, de felismerték, hogy az Mózes. Mózes meg Illés, nem keverték össze. Tudták világosan, hogy ki egyik, ki a másik. És így lesz az Isten országában. De addig, míg itt a földön vagyunk, a házasság érvényes. És a hűség és a szeretet, az egymásért való törődés, meg minden, ami ide tartozik, ez mind nagyon, de nagyon fontos. Tehát ezek az Isten követelményei. Ezeket nem mi találtuk ki. Nem mi szavaztuk le, nem mi hoztuk létre. És áldás csak ott van, ahol az emberek ezt figyelembe veszik. És beszeretném fejezni a következményekkel. Hogy ne csak a körülményeiről legyen szó, vagy a követelményről, hanem a következményekről is beszéljünk egy kicsit. És itt az Úr Jézus Krisztus, amikor elmondta a tanítását, a tanítványok ismét megkérdezték őt a dolog felől. Így vagyunk mi is sokszor. Megmondja az Úr, de aztán mi még egyszer meg kell kérdezzük. Talán nem jól értettük. Talán több magyarázatot akarunk. És így voltak valahogy a tanítványok is. És ezt a következményt, testvéreim, a törvény és a kegyelem szempontjából szeretném szólni. A törvény, az igazság azt mondja, mint az Úr Jézus itt mondta, hogy van sajnos bűn az ember életében. Isten elmondta az ő követelményeit, de az ember elvált, újraházasodott, házasságtörő lett, és parázna életet élt, így mondja az Úr Jézus ezzel kapcsolatosan. És nem kellene ez így legyen. Rengeteg bajt okoz ez a családban, rengeteg probléma ez, a gyermekek számára is, a szülők számára is, a nagyszülők számára is, amikor ez, nagy fájdalom ez, amikor ez történik. De az igazság az, hogy ez bűn. És a törvény, az Isten törvénye, a Biblia azt mondja, hogy ez bűn. Ez nem betegség, mint ahogy sokan mondják, hát hajlama van erre, és megbetegedett, és hát nem lehet mit csinálni, így kell elviselni, ő ilyen fajta. Ez nem így van. Ez bűn. És ezt így kell kezelni. És mivel bűn, ez azt jelenti, hogy akár a személyes életében is nagyon sok következménye van, a gyülekezeti életében is következményekkel bír ez a bűn az ember és a család életében. És ezeket a dolgokat jó tudni, jó felmérni. Ezeket a következményeket is. Nem az akkori érzelmi, vagy milyen körülmények hatására kell, hogy döntsünk. Hanem fel kell mérni a következményeket is. És az igazságot el kell ismerni, hogy ha bűnös dolgot csináltam, akkor alázkodjak meg, fogadjam el. A törvény azt mondja, hogy vannak ilyenek. Sajnos vannak ilyenek. Mit mond a kegyelem? Azt mondja a kegyelem, hogy az ilyen ember számára is van bocsánat. Az ilyen ember számára is. Van bocsánat. Ugye az Úr Jézus Krisztus példájában, a János evangéliumának 4. részében beszél a samáriai asszonnyal, aki tudjuk, hogy milyen fajta asszony volt. És az Úr Jézus Krisztus felkínálja a lehetőséget, az életvizét ihatod, mert te ki vagy szomjazva, de nem jó kútból ittál. Nem az életvizét ittad, hanem mindenféle bűnös és rossz dolgokkal foglalkoztál. És az Úr Jézus Krisztus megváltoztatja. Vagy ott van a János evangéliumának 8. részében a bűnös nő, a tetten kapott nő, akit készek megkövezni, mert hát paráználkodott, és biztos igazuk volt. És az igazság azt mondja, hogy a bűn az bűn, és az Úr Jézus mit csinál? Azt mondja, ki az, aki nem bűnös? Van-e valaki itt közületek, aki nem bűnös? Hát ott volt. Aki nem bűnös, az dobja a követ. Az Úr Jézus volt az, aki nem volt bűnös. De ő nem dobott követ. Ő nem dobott követ. És akkor elment mindenki, mert mindenki beismerte, hogy akár tekintetével, akár gondolatában, szívében vétkezett, paráznosság okával tekintett asszonyra, vagy gondolt a férfiúra ilyen szempontból is, és ez nem volt jó, és leengedték a köveket, és ott maradt az Úr Jézus, és azt kérdezte, ha nem vádol senki, nem, azt mondja, akkor azt mondja, én se vádollak. Na ez a kegyelem. hogy az igazság az lett volna, hogy megérdemelte volna a halált. És itt van a törvényhozó. Itt van az, aki az életet adja, és azt mondja az Úr, újat kezdhetsz, eredj el. Nem halsz meg, kezdheted újra, de többet ne védkezz. Ezzel nem azt mondta az Úr Jézus, jól csináltad, ha ezzel nem azt mondta az Úr Jézus, hogy én megengedem, hogy így is lehet élni. Nem, hanem azt mondta az Úr Jézus, kezdhetsz újat másképpen élve. Ne védkezz többet, ne éljél ilyen életet, és az Úr Jézus ad erőt, hogy az ember ne ilyen életet éljen. Van lehetőség. Sok elrontott élet, sok elrontott család, van kegyelem, van bocsánat, van helyreállás. Arra kell gondoljunk, hogy az Ószövetségben van egy hegy, a Sinai hegy, ahol adta Isten a törvényt. És ott villámlás, ott sötétség volt, és azt mondta Isten, hogy ne közeledjen senki a hegyhez, mert aki közeledik, az meghal. És a törvény, az Isten igazság, az Isten törvénye valóban szent és tökéletes és igaz, és így van, a bűnös meg kell halljon. És ez az igaz, és ez a szent. Ezt tanítja a Biblia. De van egy másik hegy, amit inkább az Új Szövetségben látunk, és ez a Golgota hegye, ahol az Úr Jézus Krisztus keresztje van. Az magaslik ki, a legmagasabb ponton van. Ahol az Isten haragja, az Isten ítélete sújtott. És jöhet oda bárki, akármilyen nagy bűnös, ha leteszi az életét, ott életet kap. A Sinai hegynél ítélet van, pusztulás és halál, de a Golgotai keresztnél ott élet van, és kegyelem van. Nagyon vigyázzon az ember, a férj és a feleség a családban, hogy hogy él, az Isten követelményei szerint. Számoljon a következményekkel, minden szempontból. De hogyha valaki félrelépett, ha valaki vétkezett, van kegyelem, van szószóló az atyánál, az Úr Jézus Krisztus, ő ad bocsánatot, ő ad lehetőséget minden ember számára. És ez a csodálatos, ez a csodálatos. Ezt hirdessük, testvéreim, az emberek között. Ragaszkodjunk az Isten követelményeihez, de hirdessük a bocsánatot lépten nyomon, mert ez a jó Isten akarata. Segítsen az Úr minnyájunkat, hogy boldog házasságban éljünk. Amen.
Thank you.
Köszönjük, jó Istenünk, hogy Te kinyilvánítod akaratodat, és bemutatod azt a mércét, amit elvársz tőlünk, de ugyanakkor adsz erőt is, megsegítesz minket, velünk vagy, hogy be tudjuk teljesíteni, meg tudjuk cselekedni, amit vársz tőlünk. Kérlek, Uram, hogy áldjál meg minden házasságot, segíts, Uram, hogy rá tudjunk figyelni, és akaratod szerint éljünk. Segíts, Urunk, hogy fénykedjünk-e bűnös parázna nemzetség között, Uram, úgy fénykedjünk, mint csillagok az égen. Kérünk, hogy így áld meg a következő napjainkat is, Uram, hogy boldogságban, békességben, és a Te szolgálatodban legyünk, Uram. Őrizd meg bennünket mindenfélétől, rossztól, Uram, a bűntől, és add, Uram, hogy csak hozzád ragaszkodjunk. Adj kegyelmet, Uram, hogy a Te országod előre mozdítói legyünk ezekben a napokban is. Amen.